Gimóti Szabolcsnak hívnak, és ma kivételesen én tartom az előadást Veszeli professzor úr helyett. Azzal szeretném önöket megismertetni ma, hogy hogyan lehet ma a gyakorlatban komoly mezőszámítási, térszámítási problémákra használni az itt tanultakat. Ennek kapcsán egy speciális módszerrel szeretném önöket megismertetni, vagy legalábbis megmutatni, hogy hogy néz ki. Ez a véges elem módszer. Lehet, hogy volt szó már róla a korábbi előadásokon. Én összefoglalom az ezzel kapcsolatos elméletet. A cím tehát az lehet, hogy a véges elem módszer alkalmazása elektromágneses terek számítására. A véges elem módszer angol rövidítése FEM, a Finite Element Method, kezdőbetűiből áll össze. A módszer alapjait már a múlt század közepén elkezdték lefektetni, de a számítógépek belépésével vált igazán komoly módszerré. Mondjuk úgy, hogy az 1960-as évektől kezdve. Alapvetően mechanikára használták, de később a fizika szinte minden területén fontossá vált, és használják mind a mai napig. Hogy megértsék a módszer lényegét, és értsék azt, amit az óra második felében a számítógépen mutatok, egy rövid elméleti összefoglalást szeretnék adni. Beszéljünk először is az elektrostatikai peremérték feladatról. Ezt szintén tanulták már. Itt egy egyszerűsített problémával foglalkozunk. Vegyünk egy vizsgált, zárt tértartományt, általában háromdimenziós, és jelöljük ezt omegával. A pereme, amelyet gammával jelölünk, két részből áll. Ezek nem feltétlenül összefüggők, de az egyszerűség kedvéért így rajzolom. Az egyiket, ezt a vastagítottat, nevezzük gamma D-nek, a másikat, a vékonyabbat gamma N-nek. Az általános probléma, az elektrostatikai probléma következőképpen fogalmazható meg. Az omegán, az omega tartományon a mínusz divergencia epsilon-szor gradiens phi egyenlő ρ egyenletet kell megoldanunk. A szimbólumok jelentését ismerik. Phi az elektromos skalárpotenciál, epsilon a permittivitás, ρ pedig a térfogati töltéssűrűség. Ahhoz, hogy a feladat egyértelműen megoldható legyen, peremfeltételeket kell adnunk. A kétféle peremen kétfélét. A gamma D peremen az úgynevezett Dirichlet peremfeltételt írjuk elő, ez általában elektródák felszínének felel meg a gyakorlatban. A másik, Neumann típusú peremfeltétel, a potenciálnak a normális irányú deriváltjára vonatkozik, de berajzolom a felületnek az n normál vektorát. Itt tehát a dφ per dn mennyiséget írjuk elő. Az egyszerűség kedvéért ez legyen most nulla. Bonyolultabb esetek is vannak, de azzal nem foglalkozunk most ezen az előadáson. A következő lépés a véges elem módszer felé. Tulajdonképpen még egy általános módszer, amelyet a numerikus számításokhoz használnak. Ez pedig az úgynevezett súlyozott maradék elv. Nem is tudom, hova tegyek kötőjelet. A súlyozott maradék tartozik össze, és az elv külön. Ennek a lényege a következő. A mínusz divergencia epsilon szor gradiens phi egyenlő ró általánosított Laplace-Poisson egyenlet helyett egy integrálos alakot veszünk, amely többé-kevésbé ekvivalens ezzel. Rendezzük egy oldalra a tagokat, tehát rendezzük nullára ezt a parciális differenciál egyenletet. Szorozzuk meg egy VI skalár függvénnyel, és integráljuk a teljes omega tartományon. Tehát integrál omegára, minusz divergencia epsilon szor gradiens phi, minusz ró, szorozva valamilyen VVI úgynevezett súlyozó függvénnyel, d omega, egyenlő nulla. Azt mondjuk, hogy ha ez minden lehetséges függvény, vevő függvény, súlyozó függvényre igaz, az csak úgy lehet, hogyha az integrálban szereplő szögletes zárójelek közötti mennyiség maga is nulla. És ilyen értelemben ez az integrálos alak ekvivalens a felette lévő parciális differenciál egyenlettel, ahol az alsónak megoldása van, az megoldása lesz a fölsőnek is. Azért mondom, hogy többé-kevésbé ekvivalens, mert azt kell mondjam, hogy igazából általánosabban érvényes, mint a fenti alak. Elképzelhető, hogy a Laplace operátort nem értelmezhetjük bizonyos helyeken a vizsgált tartományban, például anyaghatárokon, ahol egyes térjellemző mennyiségeknek ugrása van. Az integrálos alak ekkor is értelmezhető, tehát jóval általánosabb. A vevé egy úgynevezett függvénytér, mégpedig az omega tartományon négyzetesen integrálható függvények, nem írom ki, hogy skalár függvények, tere. Ennek az integrálos alaknak azon túl, hogy általánosabb, mint a fenti differenciál egyenlet, a következő előnye is van. Felbonthatjuk, és segítségével az eredetileg másodrendű divgrad operátor helyett elsőrendű differenciál operátorok szerepelnek majd az egyenletünkben. Ezt a felbontást, ha jól tudom, elvégezték Veszeli tanár úrral, de azért még egyszer elvégzem, mert szükségem van rá a peremfeltételek miatt. Vektoranalízisből ismerhetik a következő összefüggést. Ha vesszük egy skalármező és egy vektormező szorzatának divergenciáját, az felírható gradiens F-szer A plusz F-szer divergencia A alakban. Ez lényegében a szorzat deriváltjának egy alakja. Azonosítsuk most ebben az összefüggésben az F skalármezőt a fenti formulában található VVI súlyozó függvénnyel. A vektor függvényünk pedig legyen epsilon szor gradiens phi. Ekkor a fenti integrálos alak a következőképpen bontható fel. A rószor vevéinek az integráját eleve át fogom tenni az egyenletnek a jobb oldalára, ez a gerjesztés. Amit a bal oldalon kapok, az pedig két tag. Nem szeretném részletezni, mindenki könnyen utána számolhat, hogy ez így van. Integrál omegára epsilon gradiens phi szorozva gradiens vevé i d omega mínusz integrál omegára divergencia zárójel epsilon gradiens fi-szer vevéi szintén d omegára, ez egyenlő a ró töltésűrűség és a vevéi szorzatának integrálja az omega tartományra. Gauss tétele értelmében a térfogatra integrált divergencia helyettesíthető a térfogatot körbefogó zárt felületre vett integrállal. Vagyis ehelyett írhatom, hogy körintegrál gamma, és ami a divergencián belül van, epsilonszor gradiens fi szer vevéi d gamma, ahol ne felejtsék el, hogy a d gamma a felületelem vektor, tehát vektor maga is. Most én felbontom. A felbontás célja az lesz, itt folytatom tovább, hogy a peremfeltételeket kezelni tudjuk. Ezt úgy is írhatom, hogy integrál gammára epsilonszor vevéiszer gradiens fészer, és a felületelemet felbontom a normál vektorra, és a skalár d gammára. Itt megerősítem a pontot, itt két vektor skalár szorzatáról van szó. Tudják, hogy ez nem más, mint a normális irányba vett derivált, tehát egy iránymenti derivált, a d fi per dm. Tehát ez tovább egyenlő integrál gammára, epsilon vevéi d fi per dn d gamma. Használjuk fel most, hogy a gamma perem az a Dirichlet perem és a Neumann perem uniója. Tehát az egyik részén Dirichlet, a másikon Neumann perem feltétel van előírva. A következőképpen gondolkodhatunk. A Dirichlet peremen a megoldásban a phi egyenlő phi null feltétel közvetlenül előírható. Az ott lévő potenciált egyszerűen a phi null, az adott phi null értékre választom. Tehát ezt explicit módon előírhatom. Vagyis ezen a peremen nem kell súlyoznom a megoldást, vevéi egyenlő nulla választható. Mi a helyzet a Neumann peremen? Ha ezt az integrált elhagyom az ott látható formulából, ezzel implicit módon teljesítem a Neumann feltételt. Tehát ez az úgynevezett homogén Neumann feltétel implicit módon teljesíthető. Ha elhagyom az integrált. Tehát ebből következik, hogy a peremfeltételek érvényesítésének az a módja, hogy elhagyom ezt az integrált, pontosabban a Neumann peremen ezt így érem el. A lényeg, hogy az eddigi bonyolult formulák helyett a következő egyenletet kell megoldanom. Integrál omegára epsilonszor gradiens fi gradiens vevéi d omega egyenlő integrál rho vevéi d omega, és tegyük hozzá, hogy ezt minden függvényre elvégezzük. Ez a parciális differenciál egyenletnek az úgynevezett gyenge alakja. Tehát ez itt nem valami szerencsétlen férfit jelöl, hanem a parciális differenciál egyenletnek egy ilyen integrál formában megfogalmazott alakját. Előnye, hogy elsőrendű differenciál operátorok szerepelnek benne, hogy valamilyen módon tartalmaz bizonyos peremfeltételeket, és ezért a numerikus számításra kifejezetten alkalmas. Megjegyzem, hogy ugyanerre az összefüggésre másképp is el lehet jutni, nem csak a súlyozott maradék elven keresztül, hanem a variáció számításnak a matematikai apparátusán keresztül is ugyanerre az eredményre jutunk. Ez tehát a kiindulási egyenletünk a véges elemes számításnál. Következő lépés. Amely minden numerikus számításnál lényeges, az úgynevezett diszkretizálás. Itt tulajdonképpen a phi potenciál valamilyen közelítéséről van szó. Válasszunk egy véges dimenziós függvényteret. Majd meglátjuk, hogy mi ez hamarosan alakot kap. Mivel véges dimenziós, ezért véges bázisfüggvénnyel leírható bármelyik függvénye. Legyen ez a VJ, J egyenlő 1-től N-ig. Egy bázisa. Ha ebben a véges dimenziós függvénytérben bármilyen függvény leírható, és ebben a függvénytérben szeretném a phi-t közelíteni, akkor ezen bázis függvények lineár kombinációjaként felírható a phi-nek a közelítése. A közelítés alakja tehát phi egyenlő szumma, i megy 1-től nagy n-ig, valamilyen phi j-szer vj. Magyarul a phi potenciál függvényt egyszerű függvények lineár kombinációjával keresem. Eddig ez még teljesen általános és nem csak a véges elem módszerre jellemző, hanem szinte bármelyik numerikus megoldásra. Egy lépéssel közelebb jutunk a véges elem módszerhez, ha az úgynevezett Galerkin módszert alkalmazzuk, amely azt mondja, hogy a súlyozott maradék elvnél használatos W függvénytér, és az a véges dimenziós függvénytér, amelyben a phi-t közelítem, legyen azonos. Vagyis a W legyen egyenlő a V-vel, illetve ugyanaz legyen a bázis, tehát a VI bázis függvények legyenek azonosak a kis VI-vel. Tehát a súlyozott maradék elven ugyanazt használom, mint amit a közelítésnél. Vegyük figyelembe ezt az összefüggést, és a phi-nek a közelítését helyettesítsük be ide. Meg fogják látni, mi történik, de már a következő táblán. Tehát van egyszer az integrál omegára epsilonszor gradiens, és akkor phi helyébe beteszem a szumma j megy 1-től nagy n-ig phi j vevéjé formulát. A többi meg ugyanúgy folytatódik. Tegyük hozzá, hogy itt i megy 1-től n-ig. Ebben a formulában megcserélhetem az integrálást a szummázással, és akkor a következőt kapom. Szumma j megy 1-től nagy n-ig, fi j-szer integrál omegára epsilon szor gradiens vevé j szorozva gradiens vevé i-vel d omega egyenlő, a másik oldal nem változott, rho vi d omega i megy 1-től n-ig. Figyeljék meg, hogy a potenciál közelítésére használt phi együtthatók kikerültek az integrálból. És az integrál csak a geometriától és az anyagjellemzőtől függ, nem függ magától a tértől. Ezt még a tényleges számítás előtt ki lehet értékelni. Jelöljük az integrált AIJ-vel. Az egyenlet a jobb oldalán álló integrálját pedig BI-vel. Mivel összesen I darab egyenletünk van, és minden egyenletben, tehát N egyenletünk van, és minden egyenletben N tag a bal oldalon, ezért ez tulajdonképpen egy algebrai egyenletrendszer, egy lineáris algebrai egyenletrendszer a phi együtthatókra. Ezt be is keretezem, mert ezzel eljutottunk tulajdonképpen addig, hogy az eredetileg folytonos térszámítási problémát egy lineáris algebrai egyenletrendszer megoldására vezettük vissza. Amely már számítógéppel kezelhető nyilvánvalóan. És ez még mindig nem a véges módszer maga, mert még mindig eléggé általános. Ami most jön, az jellemzi igazán a véges módszert. Nem akarok nagyon általánosan fogalmazni, mert akkor soha nem lennénk készen, és nekem ez az egy órán van, hogy az elmélettől a konkrét gyakorlati feladatig végigvezessek valamit lehetőleg értelmesen. Ezért most egy speciális esettel foglalkozunk. Mondjuk legyen a cím a vevé függvénytér praktikus megválasztása két dimenzióban. Az alcím többet mond, az úgynevezett lineáris háromszög elemekről lesz szó. Ugye tudják, hogy bizonyos térszámítási feladatok kétdimenziósra redukálhatók, ilyenek a sík problémák és a forgásszimmetrikus problémák. Mindkét esetben elég a problémának egy kétdimenziós szeletét vizsgálni. Felveszem még egyszer az omega tartományt, amely ezúttal deklaráltan kétdimenziós. Ez itt az omega tartomány. A véges elem módszer lényege, hogy ezt egyszerű alakú síkidomokra, illetve testekre bontom. Hát most a síkidomokról van szó. A legegyszerűbb ilyen síkidom a háromszög. Először fölveszek néhány perempontot, vagy néhány belső pontot, és felrajzolok egy ilyen felosztást. Látják, hogy a véges elemek csak korlátozott pontossággal tudják követni az omega tartomány határát. És ahogy már a nevén is neveztem, egy ilyen háromszöglapot véges elemnek nevezünk, és ezeknek az összessége a véges elem háló. Hogy hogy lehet ezt egyszerűen megtenni, és hogy lehet jó elemeket generálni, ez külön tudomány, úgy hívják, hogy hálógenerálás, egy önmagában is egy szakterület. Ezeken a háromszög elemeken lineáris közelítést veszünk fel. Tehát azt vesszük, hogy úgy vesszük, hogy ezeken az elemeken lineárisan változik a potenciál. Ezt szemléltetni is lehet. Fölrajzolok egy ilyen háromszöglapot most a térben. Legyen ez a satírozott háromszöglap. A pontok számozása legyen, vagy a pontok számai, sorszámai legyenek K, L, M. Úgy lehet elképzelni, hogy a háromszög mindhárom csúcsában van valamilyen potenciálérték. Lehetne negatív is, csak akkor nehéz lenne felrajzolnom. Tehát itt valamilyen phi k, phi l, illetve phi m potenciálértékek vannak, és erre a három pontra egy síkot fektethetek, amely a véges elem felett egy ilyen háromszög lap lesz. A teljes tartomány felett el tudják képzelni, hogy ilyen háromszög lapokból összeállított tető lesz, ahol a tetőcserepek érintkeznek egymással. Tehát az élekben és csúcsokban találkoznak. Jó? Ez egy tartományonként lineáris közelítése a phi potenciálnak. Hogy kapom meg ezekből a vevé-i függvényeket, tehát a közelítő függvényeket, és ezt az egész függvényrendszert? A vevé-i a következőképpen definiálható. Bocsánat, a vevé-k az xi-y-i pontban, tehát az i-edik csomópontban, az vagy 0, vagy 1, i egyenlő k esetén 1, különben 0, és lineárisan változik. Minden egyes csomóponthoz hozzárendelünk egy ilyen függvényt. Ez a függvény a következőképpen fog kinézni. Most én fölrajzolok 6 szomszédos elemet, és inkább ide, mert itt több a hely. Valahogy így a térben fölrajzolok 6 szomszédos elemet. És e felett megrajzolom ezt a függvényt. Ez legyen itt a k-adik pont. A k-adik pont fölött 1 lesz az értéke, a többi pontban 0, és lineárisan változik. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen sátrat kapok, egy ilyen sátorral szemléltethető, a k-adik ponthoz tartozó vvk függvény. Úgy is mondják, hogy sátorfüggvény. Az az érdekes, és talán könnyen belátható, hogyha az egyes pontokhoz tartozó sátorfüggvényeket megszorzom az abban a pontban érvényes potenciálértékkel, és ezeket összeadom, akkor éppen egy ilyen tartományonként lineáris közelítést kapok. Azt hiszem, ezt nem nagyon kell magyaráznom, majd úgy is látják a számítógépes bemutatón, hogy hogy néz ki. Azt mondhatjuk ebben a közelítésben, hogy a φk nem más, mint a csomóponti potenciál érték a k-adik pontban, a hálónak a k-adik csomópontjában. Hangsúlyoznom kell, hogy ez a véges elem módszernek egy nagyon egyszerű megvalósítása. A gyakorlatban nem ritkán háromdimenziós térszámítási problémákkal foglalkozunk. Ott kitalálhatják, hogy a megfelelő véges elem tetraéder alakú. De nem csak ilyeneket használnak, hanem téglákat, piramist, amit el tudnak képzelni, és ezeket vegyesen is. Hát külön tudomány, hogy milyen elemkészlettel érdemes dolgozni. Ezeken az elemeken nem csak lineáris közelítést lehet felvenni, hanem magasabb fokút is, négyzetes köböst, amitől nyilván pontosabb megoldást kapunk, de az egyenletrendszerünk is bonyolultabb lesz. Tehát ezt lehet fokozni, ezzel vastag könyvek foglalkoznak. Én ebben most nem mennék bele. Tehát ennyi lenne a véges elem módszer elmélete, de hát hangsúlyozom, hogy erről akár egy teljes fél évet lehetne beszélni. Beszéljünk egy kicsit a gyakorlati oldaláról. Nézzük a megoldás lépéseit. Tehát ha kapunk egy véges elemes szoftvert, nézzük meg, hogy mit milyen sorrendben kell végrehajtani. Az első lépés mindig a modellalkotás. Ezt nem végzi el helyettünk a számítógép. Ez sajnos nekünk kell. Második, hogy a szoftverbe valamilyen módon berajzoljuk a geometriát. Ha megvan a geometria, akkor meg kell adnunk az anyagjellemzőket és a forrásokat. Ha ez is megvan, akkor meg kell adnunk a peremfeltételeket, hogy a megoldás egyértelmű legyen. Ezután, hogy teljesen definiáltuk a megoldandó feladatot, össze kell állítani az ott látható alakú lineáris algebrai egyenletrendszert, és meg kell oldani. Ez szerencsére elvégzi a számítógép. Azért fölírom. Mit jelent az, hogy az egyenletrendszer felállítása? Hát ha egyszer ott látható, mit kell ezen felállítani. Kérem szépen, az egyenletrendszer együtthatói integrálokból jönnek ki. Ezeket előtte el kell végezni. Ha megvan a megoldás, akkor jöhet az eredmények ábrázolása és utófeldolgozása. Mit jelent az utófeldolgozás az ábrázoláson túlmenően? És kérem, hogyha egy elektrostatikai feladatnál a kapacitás a kérdés, hát nem konkrétan a tér, nem a potenciál, ezt valahogy származtatnom kell többnyire integrállal. De lehet más típusú feladat is. És az utolsó pont, az eredmények értékelése. Amit megint nem tud helyettünk elvégezni a szoftver. Hát azt mondhatom, hogy a 2-től a 6-os pontig a véges elem szoftver elvégzi helyettünk a munkát, vagy legalábbis nagyban segíti például a geometria bevitelét és egyebeket. A modellalkotás és az eredmények értékelése azonban mérnöki feladat. A mérnök feladata nem lehet automatizálni, vagy csak nagyon kevéssé. És ez itt a lényeg. Fantasztikus szoftverek vannak, komolyan mondom, csak nincs, aki használni tudná, vagy legalábbis kevesen vannak. Még Magyarországon is ez a helyzet, hogy keresettek azok a szakemberek, akik ilyen véges elem szoftvernek értik a működését, és értenek a térszámításhoz. Tehát egy véges elem szoftvert nem lehet anélkül használni, mondjuk elektromágneses terek számítására, hogy mi magunk ne lennénk tisztában az elektromágneses térrel. És ezért kell önöknek az EMT-t megtanulniuk, hogy valahogy testközelbe kerüljenek önökhöz az elektromágneses terek, és megértsék, hogy mit számolnak, és hogy amit számolnak, annak van-e értelme, vagy sem. Most mindezt szeretném önöknek egy példán keresztül bemutatni. Ha nem bánják, akkor felhúzom ezt a táblát. És akkor nézzünk egy egyszerű, kétdimenziós térszámítási feladatot az elektrostatikus terek világából. Egy elektróda rendszer, pontosabban két elektróda által alkotott kondenzátor kapacitását kell kiszámítani. A számítás elvégzésére, a szünet után, a MATLAB PDE toolboxát fogom használni. Maga az elrendezés olyan, hogy lehetőleg ne lehessen egyszerű analitikus módszerrel kiszámolni, tehát értelme legyen a numerikus térszámításnak. Képzeljenek el egy négyszög keresztmetszetű külső csövet, amelyen belül valami lapos, ovális alakú belső elektróda helyezkedik el, ugyanolyan irányú kiterjedéssel, tehát ez itt bent folytatódik. Ráadásul nem is középen. Mondjuk felveszem, hogy ennek az egésznek L a hosszúsága, de felteszem, hogy ez nagyon hosszú, és hosszegységre eső paramétert fogok számolni. Lerajzolom kinagyítva ennek a keresztmetszeti képét, és megadom rajta a méreteket. Ez a külső cső. És itt van belül ez a belső elektróda, belső tömör elektróda. Elektrostatikai feladatban a külső vezetőnek csak a belső méretei számítanak. A belső magassága legyen 8 mm, a vízszintes belső méret legyen 10 mm. A belső elektróda teljes szélessége 6 mm. Távolsága az aljától 2. Teljes vastagsága szintén 2. És itt a végén a lekerekítési sugár eregyenlő 1 mm. A két elektróda közötti szigetelő anyag 2,4-es relatív permittivitású. A feladat a C vesző paraméter, vagyis a hosszegységre eső kapacitás kiszámítása. Most kezdődik a modellalkotás. Beszéljünk először a mérési elvről. A gyakorlaton általában azt tanulták, hogy a kapacitást a feszültséggel és a töltéssel összefüggésben Q egyenlő C-szerű képletből célszerű számolni, ahol előírjuk a töltést, majd kiszámoljuk a feszültséget. Ez a módszer bár járható a véges elemnél, de nem feltétlenül praktikus. Itt ugyanis egyszerűbb a peremfeltételek segítségével a feszültséget előírni. Másfelől a töltést se túlságosan egyszerű kiszámítani, ehhez egy felületmenti integrálra lenne szükségünk, amely nehezen kiértékelhető, illetve pontatlan. Sokkal egyszerűbben számolható az energia, amely egy térfogati integrálból jön ki. A kapacitás számításához felhasználjuk, hogy a kondenzátorban tárolt energia az 1/2 C-szerű négyzet alakban számolható. Másfelől az elektromos térnek a térfogatban tárolt energiája egy integrállal kapható, integrál V-re epsilonszor E négyzet dV. A kettőt egyenlővé téve az elrendezés kapacitása számolható két vevé E per U négyzet formulával az energiából. Tehát a mérési módszer a következő. A peremfeltételek megadása segítségével a belső és a külső elektróda között előírjuk a feszültséget. Kiszámítjuk a teret, és amikor ez megvan, akkor kiszámítjuk a térfogatban tárolt energiát. A kettőből már adódik a kapacitás. A modellalkotás második lépése a szimmetriák kihasználása és a modelltartomány kijelölése vagy meghatározása. Az eltolási szimmetriát már kiszámoltuk, vagy már kihasználtuk, akkor, amikor lényegében csak a keresztmetszeti képpel foglalkoztunk. Ez egy úgynevezett sík probléma, amely eltolási szimmetriát mutat. Vegyük fel úgy a tengelyeket, hogy mondjuk vízszintesen az X, függőlegesen az Y, és a tábla síkjából kifelé mutasson a Z tengely. Az eltolási szimmetriát röviden a d per dz egyenlő nulla egyenlet írja le, amely azt mondja, hát kicsit pongyolán van fölírva, azt mondja, hogy z irányban nincsen változás. Tehát elegendő egy síkot vizsgálnunk, egy keresztmetszetet. Fölrajzolom tehát az elrendezésnek a keresztmetszetét. Még egyszer. Itt azonban egy másik szimmetriát is észrevehetnek, amely geometriai szimmetria, és amely a peremfeltételekre is nyilvánvalóan vonatkozik. Berajzolom ezt a szimmetria síkot itt. Emiatt elég csak a felét venni az elrendezésnek. Továbbá, mivel tudjuk, hogy az elektródákon belül a térerősség nulla, ezeket se kell modelleznünk, csak a szigetelő anyagot. Tehát ehhez az elrendezéshez akkor most én illesztek egy praktikus koordinátarendszert, legyen az origó, a koordinátarendszer origója itt a belső elektróda tetejének a közepén, és besatírozom azt a tartományt, amelyre voltak éppen a számítást el kell végeznünk. Ez a szigetelő anyagnak a tartománya, Ez itt az omega. Persze tudnunk kell, hogy ennek az omega számítási tartománynak mi köze az eredeti V térfogathoz, amelyben például az energiát kell számolnunk a kapacitáshoz. Nyilvánvaló, hogyha az omega tartományon kiszámoltuk a térerősséget, akkor a teljes elhosszúságú elrendezésben tárolt energia kétszer elszer egykettedszer integrál omegára epsilon e négyzet d omega. Ahol ellel azért kell szoroznunk, mert csak egy szeletét vizsgáljuk, kettővel pedig azért, mert elfeleztük a szigetelőanyag tartományát. Az óra második felében végre fölírom erre az omega tartományra az egyenleteket. Az egészen rövid lesz, és akkor utána megnézzük a számítógépen a megoldást. Jó? Akkor 15 perc szünet. Mielőtt megmutatnám a számítógépes megoldást, még egyszer fölírom a táblára az eddigi tudás összefoglalását, hogy puskaként használhassák ahhoz, amit majd a kivetítőn látnak. Hát mondjuk, folytatólagosan számozva összefoglalom a parciális differenciál egyenletet és a peremfeltételeket. Először lerajzolom a modelltartományt. Ez a szigetelő tartományának a fele. Valahogy így néz ki. Ez az omega. Az omega tartományon tehát a mínusz divergencia epsilonszor gradiens fi egyenlő nulla egyenletet kell megoldanunk, azért nullát, mert tértöltés nincsen jelen ebben a szigetelőben. Hozzáteszem, hogy az epsilon egyenlő 2,4 szer epsilon null. Epsilon nullát tudni kell fejből, azt az éhán se szoktuk megadni. Nézzük a peremfeltételeket. Mint említettem, az elektródák révén ekvipotenciálisak, Dirichlet típusú peremfeltétel előírásával vehetők figyelembe. Az elektróda felületeket én most kihúzom narancssárgával. Az U feszültséget úgy tudom előírni, tehát a kondenzátor feszültségét úgy tudom előírni, ha különböző potenciál értékeket írok elő a peremeken. Éppen ezért legyen ez a perem gamma D1, ez a belső pedig gamma D2. A gamma D1-en a fi egyenlő nullát, a D2-n a fi egyenlő U nullát előírva, tulajdonképpen a kondenzátor feszültségét írtam fel, adtam meg. Mivel kapacitást szeretnénk számolni, és ez a kapacitás a feszültség négyzetével arányos, az energia is a feszültség négyzetével arányos, ezért a probléma úgymond skálázható, mindegy, hogy milyen feszültséget írok elő, a végén úgyis kiesik a formulából. Előírhatok 1 voltot, de hogy a potenciál százalékos értékét jobban láthassák, legyen U0 egyenlő 100 volt. Tehát ezzel a kettővel előírtam a kondenzátor feszültségét. Látják, hogy feszültséget milyen egyszerű előírni peremfeltétel. A fennmaradó peremek a szimmetria síkot alkotják. Jelöljük ezt a kettőt együttesen gamma n-nel, és könnyen belátható, hogy ide homogén Neumann peremfeltételt kell előírnunk. Miért is? Azt várjuk, hogy a térerőség vonalak a belső elektródától indulnak és a külsőre érkeznek, és mindkettőre merőlegesek. Ebből következik, hogy ezen a helyen a térerőség vonal éppen párhuzamos a szimmetria síkkal. Ebből következik, hogy az XY koordináta rendszerünkben az E térerőségnek ezen a peremen nem lesz X komponense. Az EX azonban nem más, mint a térerősség, mint a potenciál gradiensének a vízszintes komponense, X irányú komponense, annak a mínusz egyszerese, mínusz d fi per dx. Igen ám, de ezen a peremen az x szerinti deriválás egybeesik a normális irány menti deriváltal, és ez előjel helyesen nem más, mint d fi per dn. Mivel a feltételezésünk szerint itt az eltérerőségnek nem lesz x irányú komponense a szimmetria miatt, ezért ez nulla. Tehát a gamma n peremen homogén Neumann peremfeltétel írható elő, mint minden hasonló szimmetria síkon. Hát azt kell látniuk, és így talán értelmet nyer a korábbi probléma felvetés, maga a peremérték feladat, hogy ezeket a peremeket általában mi választjuk meg úgy, hogy azon értelmes módon peremfeltételeket tudjunk előírni. Jó? Tehát általában nem az a kérdés, hogy egy adott peremen miért, hogy mit kell előírnunk, hanem inkább az, hogy hogy válasszuk meg úgy a peremeket, hogy azon értelmes peremfeltételt tudjunk megadni. Egyetlen dolog hiányzik még, ha kiszámítottuk a potenciált, akkor ebből valahogy származtatni kell a kapacitást. Szintén a korábbiakra hivatkozva, ugyebár a C vesző, az a C per L, behelyettesítve az energiával kapott képletet, 2 vevé E per U négyzet L, amely ugyebár az energiának az integráljából, vagy bocsánat, az energiára vonatkozó integrálból még úgy írható, hogy kétszer L-szer epsilon per U négyzet L integrál omegára, az epsilont kiemeltem, mert állandó, és akkor itt a térerősség négyzete, amely nem más, mint a gradiens fi abszolút érték négyzete írható. Ellel egyszerűsítek, ezt vártok is, hogy kiesik, hiszen hosszegységre eső kapacitást számolunk. Vegyük még figyelembe, hogy a fi-re tartományonként lineáris közelítést vettünk fel. Minden véges elemen lineárisan változik a fi. Ebből következik, hogy a gradiens ott konstans. Tehát a gradiens elemenként kiszámolható, és ezt megszorozhatom az elem területével, a háromszög területével, és ezeket összegezve megkapom ennek a formulának a közelítő értékét. Az adatokat behelyettesítve, ez kétszer, 2,4-szer epsilon 0 osztva 100 a négyzeten, szorozva szumma, íme egy 1-től NE-ig, ahol az NE a véges elemek számát jelöli. Gradiens fi abszolút érték az i-edik elemen a négyzeten, szorozva az i-edik véges elem területével, vagy háromszög területével, amit így jelölök. Most nézzük a programot. A PDF toolboxról azt kell tudni, hogy a MATLABhoz adják, illetve külön meg kell vásárolni természetesen, és kétdimenziós, parciális, differenciál egyenletek megoldására szolgál. Gyakorlatilag az egyetlen kötöttség a két dimenzió. Tehát sík problémákat, illetve forgásszimmetrikus problémákat lehet a segítségével megoldani, más megkötés nincs. Hát teljesen általános feladatokat, mechanikától, akusztikáig, mindenfélét meg lehet vele oldani elvileg. Az is hozzátartozik, hogy nagyon fapados, hát nem nagyon ad segítséget a különböző problématípusok megoldására. Tehát nem célszoftver, hanem inkább egy általánosan felhasználható program. A MATLAB parancsorból a PDE tool parancsal indítható. Mindent szerintem. A továbbiakban szerintem úgyse lesz szükségük írogatásra, mert nem érdemes ezeket a parancsokat lejegyezni. Tehát inkább élvezzék a látványt. Amit látnak, a PDE Toolbox felülete. Felül látnak egy menüsort, alatt egy gombsort. A gombon a szimbólumok. Nem tudom, hogy helyezkedjek, hogy ne gerjedjen. A gombon a szimbólumok balról jobbra haladva a geometria beadását, a peremfeltételek előírását, a parciális differenciál egyenlet megadását, a hálógenerálást, a hálófinomítást, a feladat megoldását és az eredmények ábrázolását jelöli. Tehát a gombok sora a megoldás menetét követi. Megpróbálok ideállni, hát ha akkor kevésbé gerjed. Jó? Na ez így jó. Talán. No, hát akkor lássunk neki a feladat beadásának. Mint említettem, az első a geometria. Most itt bizonyos alapbeállításokat elvégzek. Tehát beállítom, hogy milyen tartományban dolgozom. Általában SI alapegységekben számolunk. És akkor az eredményeket is ebben kapjuk. Én most beállítom azt a modellezési tartományt, amelyben a geometriát kényelmesen be tudom adni. Tehát amiket írok, ezek milliméter értékek. Ráillesztek egy hálót, és az egyszerű berajzolás érdekében a háló pontjaihoz igazodik majd a geometria bevitele. Először berajzolok egy téglalapot. Meglátják, hogy lesz ebből geometria. Másodszorban pedig, ez Linux egyébként, hadd tegyem hozzá. Berajzolok még egy téglalapot, majd meglátják mindjárt, hogy alakul ki ebből a geometria. Ezek úgynevezett geometriai primitívek. És végül beadok egy körlapot. Ezekből az úgynevezett geometriai primitívekből halmaz műveletek segítségével nagyon egyszerűen ki lehet alakítani ezt a modelltartományt. Írjuk ide ugyanis, hogy az R1 téglalapból kivonjuk az SQ1 négyzet és a C1 körlapot. Majd meglátják, hogy mindjárt kialakul a modelltartomány. Mielőtt tovább megyünk, válasszunk az előre definiált problématípusokból, válasszuk ki az elektrostatikát, hiszen ilyen feladatot szeretnénk most megoldani. Ha rákattintok erre a gombra, ez a peremfeltételek bevitelét jelenti, és látják, hogy a geometriai primitívekből halmazműveletekkel kijött a modelltartomány. A PDE Toolbox hagyományosan pirossal jelöli a Dirichlet peremfeltételeket, és alapértelmezésben mindenhova nullát ad meg. Ez azt jelenti, hogy itt a külső elektródának megfelelő peremen nem kell semmit se változtatnunk. A belső elektródához tartozó perem szakaszokat kijelölöm, és ezekre viszont egyöntetűen előírom a Dirichlet feltételt. Látják, hogy lejön egy menü, itt Dirichlet és Neumann között lehet választani. Itt látható fent a puska, ami alapján a peremfeltételt előírjuk. Ha a H értékét meghagyom 1-nek, R értékét felveszem 100-ra, akkor ez a fenti egyenlet éppen a V egyenlő 100. Vagyis itt a belső peremen előírtam a 100 voltos potenciál értéket. Ezen a két peremszakaszon pedig, amint megbeszéltük és a táblán is látják, homogén Neumann peremfeltétel érvényes. Tehát átklikkelek Neumannra, és itt az alapértelmezés, hát itt elég bonyolult ez a puska, hogy általános peremfeltételt is meg lehessen adni, de látják, hogy G és Q egyenlő 0 érték esetén ez átmegy a homogén Neumannba. és ez kék színnel jelöli, ahogy ez itt szokásos. A következő gomb a PDE. Most azáltal, hogy kiválasztottam az elektrostatikát, tulajdonképpen már előírtam a differenciál egyenletet, ennek már csak a paramétereit kell megadni, a ρ töltés sűrűséget, amely jelen esetben nulla, és az epsilont. Ha több tartomány van, akkor tartományonként külön-külön meg kell ezt tennem. Itt van fönn a puska, mínusz divergencia epsilonszor gradiens V egyenlő ρ, és ebből az E egyenlő mínusz gradiens V adja a térerősséget, vagyis pont úgy van itt, ahogy tanítjuk. Az epsilon helyébe írjuk be a 2,4-szer epsilon nullát. Sajnos, mint említettem, annyira fapados a program, hogy még az epsilon nullát se tudja. Ezért ez fejből és némi közelítéssel 8,85-ször 10 a mínusz 12-en. És ezt 2,4-el megszoroztam. A ρ töltéssűrűséget pedig leveszem nullára. Ezzel megadtam a differenciál egyenletet. A következő gomb, nem is kell gondolkodnom, mindent megadtam, peremfeltételeket és anyagjellemzőket, forrásokat. A következő gomb a hálógenerálás. Ha ezt a sima háromszöget nyomom meg, akkor a program automatikusan felosztja ezt az úgynevezett kiindulási háló, meglehetősen ritka, és látják, hogy az elektróda felszínt eléggé rosszul követi. A mellette lévő gombbal lehet finomítani. Rányomok egyszer, meg mondjuk még egyszer. Most ha megnézzük közelebbről az elektróda felszínt, kinagyítom egy részét, akkor látják, hogy még mindig tört vonalas a közelítés, de távolról nézve azért ez elég jó. Következő gomb a megoldás. Ilyenkor a számítógép kiszámítja a háromszögekre eső integrálokat, az egyenletrendszer együtthatóit, és ezeket összeállítja egy nagy algebrai egyenletrendszer, és ezt meg is oldja. Ez egy gombnyomásra történik. És kész is van. Hát persze egyszerű kis problémáról van szó. Már is megjelent a megoldás. Itt látják fönt, hogy a színekkel a V potenciált ábrázolta, amely nullától 100-ig megy, és valóban kintről befelé haladva éri el a 100 értéket. Ennél szebb ábrázolási módok is léteznek. Nézzük meg például a kontúrvonalas ábrázolást. Ez az ekvipotenciális vonalakat jelenti tulajdonképpen. Választok egy másik színskálát, amely szerintem szebb. Nézzék meg az ekvipotenciális vonalakat, amelyeket... Amelyeket, hogyha meghosszabbítunk befelé, akkor... Mégis visszajövök ide, ez nem volt olyan nagy baj. Ha meghosszabbítjuk befelé, akkor felületeket kapunk, tehát ezek valójában felületek. Jó, itt látják mellette a színskálát, de pontonként is követhető a potenciál. Bárhova rákattintok, akkor az alsó sorban megjelenik, hogy hányas számú véges elem, és ott mennyi a potenciál érték az adott pontban, ahova éppen kattintottam. Jó, vannak más ábrázolási módok is. Nézzük például a térerősséget. Ugye nem minden esetben a potenciál érdekel minket, hanem mondjuk kíváncsiak vagyunk a maximális térerősség értékre. Ilyenkor azt mondom, hogy színekkel szeretném ábrázolni, menüből kiválasztom az elektromos teret. Igen ám, de így az irányáról nem kapok információt. Éppen ezért beklikkelem a nyilakat is, ez szintén legyen az elektromos tér, és a proportional azt jelenti, hogy a térerősséggel szintén arányos lesz a vonalak hossza vagy a nyilak hossza. Nézzük meg, hogy mit kapunk. Így néz ki az elektromos tér kétféleképpen ábrázolva, ugye vannak a vektorok és a színek. Leolvashatjuk például a színskáláról, hogy körülbelül 7,5 vagy majdnem 8×10^4 volt per méter a maximális térerősség érték, és az elektródának ezen a részén mérhető, amit mutatok. Hát az érdekesség kedvéért mutatok még más ábrázolást is. Létezik például háromdimenziós ábrázolás. A táblára felrajzoltam, hogy a tartományonként lineáris közelítés felfogható, ilyen háromszög alakú cserepekből összerakott felületként. Itt láthatjuk ezt a tartományonként lineáris közelítést, és mivel eléggé sűrű a háló, ezért nem is látszik, hogy az egyes elemeken lineáris a változás, annyira folyamatos felületté áll ez össze. Hát ezt meg is lehet forgatni, ha nagyon akarom. Hát ezt meg lehet nézni. Azt is tudják, hogy a potenciál vonalak szintvonalaknak felelnek meg. Ha tehát a magassági megjelenítés mellett bekapcsolom a kontúrvonalakat is, akkor itt látják az előbbi ábrának a szintvonalas megfelelőjét. Jó, hát ez egy egyszerű kis probléma. Most a MATLAB PDF Toolbox körülbelül ennyit tud. Kapacitás számolni már nem tud. Nézzük meg, hogy ezt hogyan lehet mégis kivitelezni. Itt az a szerencse, hogy a MATLAB ott van a háttérben, és ott elvégezhetjük azokat a számításokat, amelyek bennünket érdekelnek. Mentsük el a megoldásunkat a MATLAB adatmezejébe. Legyen az alapértelmezett változónév az U. Tehát a MATLAB adatmezőben U néven szerepel a potenciál. Hogy ez pontosan hogy néz ki, milyen struktúra, azzal itt nincs idő foglalkozni, ezt külön tárgy keretében meg szoktuk tenni. És azért, hogy számításokat tudjunk végezni a potenciállal, ezért szükségünk van a geometria reprezentációjára is. Ezt a menüből Export Mesh parancsal érem el, ahol PET alapértelmezett neveken menti el a hálóstruktúrát. A P a csomópontok koordinátáit tartalmazza, XY koordinátáit, a T a háromszögek összekapcsolását, egész pontosan az, hogy mely csomópontok alkotnak egy háromszöget, az E struktúra pedig a háló éleit tartalmazza. Most ha átmegyek a MATLAB ablakába, akkor látják, hogy az adatmezőben megjelent az a négy változó, amit exportáltam. A PDE Toolboxnak a parancsai a MATLABból is hívhatók. Például kiszámíthatjuk az U potenciálnak a gradiensét azért, hogy megkaphassuk a térerősség komponenseket. Ez úgy működik, hogy EX vesző EY egyenlő PDE grad, P vesző T, tehát meg kell adni a háló adatait, és utána a potenciált. Mivel azonban a térerősség a potenciál negatív gradiense, ezért én ide mínusz U-t írok. Ezáltal létrejött két újabb adathalmaz, az elektromos tér. A következő, amire szükségem van, a háromszögek területe. Ugye látják, hogy a kapacitás számításához erre szükségem van. Ez az area egyenlő PDE TRG P vesző T parancsal hívható. Ezzel megkaptam a háromszög területét. Minden egyes háromszög területét. És ezek után előbb külön kiszámolom az energiát. Az energia 2,4-szer epsilon nullászor, sajnos ezt se tudja fejből a MATLAB, szorozva szumma, a táblán lévő képletet írom le. A gradiens négyzetet úgy írom, hogy az EX-nek a négyzete, plusz az EY-nak a négyzete. És ezt megszorzom minden egyes háromszögön az adott háromszög területével. Ezzel megkaptam az energiát. Ebből a kapacitás, pontosabban a hosszegységre eső kapacitás, kétszer vevé per 100 a négyzeten formulával számolható. És megkaptuk az eredményt. Hogyan értelmezhető? Amit kaptunk, az a C vesző 1,7351-szer 10 a mínusz 10-en, és mivel mindent SI alapegységekben számoltunk, ezért ez is nyilván farád per méter. Ezt átírhatom 173,5 pikofarád per méterre. Na jó, kaptam egy eredményt. Honnan tudom, hogy ez jó? Hogy egyáltalában elfogadható-e? Nagyon fontos itt a mérnök feladata, hogy ellenőrizze a számítást valamilyen módon. Itt a szünetben már kérdezte tőlem valaki, hogy hogyan lehet a véges elem módszer hibáját számolni. Erre vannak mindenféle lehetőségek, de hogyha ezekkel nem akarunk foglalkozni, akkor egy nagyon jó ökölszabály, ha megnöveljük a hálónak a felbontását, és megnézzük, hogy mennyiben módosul az eredmény. Ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk tenni. Visszatérek ide, és egyet finomítok a hálón. Ez most már így eléggé sűrű. Ezen természetesen újra kell számolnom a megoldást. Ez így ránézésre nem sokat változott, de azért, ha megnézik a színskálát, az előbb nem volt még rajta a 8x10 a negyediken, tehát a maximális térerősség értéke egy kicsit változott ezen a sűrűbb hálón. Nézzük most a kapacitást. Ehhez még egyszer elmentem a megoldásomat. Ugyanilyen néven az egyszerűség kedvéért, ez felül fogja írni a MATLABban már ott jelenlévő adatokat, de ez nem probléma. Most nem probléma. Átmegyek, és még egyszer lefuttatom ugyanezeket a parancsokat. Tehát először kiszámolom a gradienst, utána a háromszögek területeit, ezeket is újra kell számolni, hiszen most sokkal kisebbek a háromszögek, más háromszögek vannak ebben a hálóban. Ezután kiszámolom az energiát, és végül a kapacitást. Hát ha összehasonlítják a kettőt, akkor csak ennyi változás történt. Tehát ez azt jelenti, hogy már az előző hálón is eléggé pontosan megkaptam a kapacitásértéket. Hiába is finomítanám tovább a hálót, nem kapnám már meg sokkal pontosabban. A véges elem módszer az ilyen integrális jellemzők, mint kapacitás, energia, nagyon jól és viszonylag gyorsan konvergál. Ha nem ez lenne a feladatunk, hanem egyéb méretezési szempontból mondjuk a szigetelőanyagban fellépő maximális térerősséget kellene számolnunk, akkor már igenis szerepe van a hálónak és a pontosságnak. Hát ahogy látták, hogy már rögtön a színskálán láttuk, hogy a maximális térerősség értéke szemmel láthatóan eltolódott és megnövekedett, ott ennek nagyobb jelentősége van. Tehát pontonként nem feltétlenül konvergál olyan gyorsan. Ha ennél trükkösebbek vagyunk, akkor használhatunk úgynevezett adaptív hálógenerálást. Ez egy nagyon okos módszer. A lényege a következő. A szoftver először egy ritka kiindulási hálón számítja ki a megoldást. Ezen a közelítő megoldáson megpróbálja megbecsülni az egyes elemeken elkövetett hibát. És ennek alapján a megfelelő területeken újraosztja a háromszögeket, vagyis finomabb felosztás jön létre, lokális finomítás révén. Ezt ha több ciklusban megoldjuk, akkor végül optimális hálót kapunk. Nem a PDE Toolbox az egyetlen ilyen végeselemes programrendszer. A teljesség igénye nélkül felsorolok néhányat. Kereskedelmi szoftverek, olyanok, amelyeket az elektromágneses tereknél is használni szoktunk. A COMSOL, az HFSS, különösen nagyfrekvenciás feladatok megoldására. Érdemes még megemlíteni az ANSYS-t, de hát természetesen több más is van. Léteznek azután ingyenes végeselem szoftverek is, mint a FreeFM, az Elmer, és így tovább. Tehát amint látják, szoftverekkel jól el vagyunk látva. Mérnökökkel, akik értenek a szoftverek kezeléséhez, már kevésbé. Kérem szépen, ez lenne ennek az előadásnak a legfontosabb üzenete, hogy nem hiába tanulják az elektromágneses tereket, ugyanis színes ábrákat, jól mutató színes ábrákat roppant könnyen elő lehet állítani. Erre mutatnék egy extrém példát. Én most szándékosan kilépek. Szándékosan kilépek a PDF Toolboxból, törlöm az adatmezőt, meg mindent, frissen elindítjuk a MATLABot, azt mondom, hogy PDF Tool, és azt mondom, hogy egyenlő. Hát ez fantasztikus. Rögtön kaptam egy színes ábrát, be lehet tenni a prezentációba, csak éppen senki nem tudja, hogy miről szól. Hozzáteszem, hogy a PDF Toolboxnak az a filozófiája, hogy minél kevesebb hiba üzenetet küldjön, és ezért mindennek van alapértelmezett beállítása, van alapértelmezett geometria, alapértelmezett differenciál egyenlet, alapértelmezett gerjesztések, és így tovább. Jó? Tehát ennyi ennek a jelenségnek a magyarázata, és ez nem mindig ilyen extrém. Hát előfordul, hogy például valaki kiszámolja az elektromágneses teret, amely komplex értékű, adott esetben, ugye időben változó problémáknál komplex amplitudokról lesz szó, fazorokról, és mondjuk csak a valós részét ábrázolja figyelmetlenségből, és ebből próbál következtetéseket levonni. Természetesen rosszakat. Jó? Tehát nagyon kell érteni az egészet, érteni kell, hogy mit számol az ember, hogy építheti fel a modellt, és hogy van-e annak értelme, amit kiszámolt. Tehát rendszerint több módon kell ellenőrizni. Nagyon sokszor nincs arra lehetőség, hogy egy finomabb hálón kiszámolja ugyanazt az ember, hanem egyéb fizikai megfontolások alapján kell ellenőriznie azt az eredményt, amit kiszámolt. Most ezen tudás, szerintem piacképes tudás elmélyítésére van egy szabadon választható tárgyunk, amely ősszel indul. Címe mezőszimuláció végeselem módszerrel. A kódja VIHVJ35-ös. Azokat várjuk oda, akiket valamilyen szinten érdekel ez az egész, és akik átjutottak az elektromágneses terek vizsgán. És elmondanám, hogy itt már nem eszünk embert, tehát a tárgy viszonylag könnyen teljesíthető a tapasztalatok szerint, de hát természetesen válogatott emberekkel megy, mondanom sem kell. A tárgy felépítéséről annyit, hogy két részből áll. A szemeszter első felében a végeselem módszerrel foglalkozunk egy kicsit behatóbban, a második felében pedig a villamosmérnöki gyakorlatban előforduló mindenféle problémákat oldunk meg, főleg a PDF Toolbox segítségével, úgyhogy részletesen követjük a modellalkotásnak és az eredmények értékelésének a folyamatát. A tárgyat egyébként egy házi feladat megoldásával, egy térszámítási probléma megoldásával lehet abszolválni. Tehát nincsen szóbeli vizsga, nincsenek ZH-k, hanem egy feladatot kell megoldani. Ehhez konzultációt biztosítunk. Hát ez volt a reklámhelye, és megköszönöm a figyelmüket mára, viszontlátásra!